Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A valós tét nem a népszavazás kimenetele, hanem az abból keletkezett társadalmi feszültségek eloszlatása. Az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnöke a referendum kapcsán leginkább azt kifogásolja, hogy nem történt meg a lakosság megfelelő tájékoztatása. Ez nem csupán a hétvégén lezajlott népszavazásra érvényes, hanem az elmúlt évek aláírásgyűjtő kampányára is. A szombaton és vasárnap lezajlott referendum példájára bármikor születhet egy olyan kezdeményezés, amely mentén a romániai magyar kisebbségtől vonnak meg különböző jogokat, állítja Asztalos Csaba. Aki azt is kiemeli, hogy a népszavazás egy nagyfokú manipuláció, amely kapcsán több megválaszolatlan kérdés is van jelenleg. Ugyanakkor az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács vezetője cáfolta, hogy alkotmányellenes a magyar diákokat hátrányos helyzetbe hozó előírást hatálytalanító sürgősségi tanügyminisztériumi rendelet. Asztalos Csaba a Tito Maiorész Egyetem jogi karának dékánja Gabrielis Pász kijelentéseire reagált. Az egyetemi oktató azt nyilatkozta, hogy a rendelet sürgőssége nincs megalapozva, ebben a tanévben nem is lenne szabad alkalmazni. A tanács álláspontjáról tehát Asztalos Csaba tájékoztat, aki kitér arra a Valentin Popa júliusban kiadott jogsértő rendeletére is, ami miatt a magyar tanítók októberre már nem kapják meg a román órákért eddig járó plusz pénzt. Az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács hivatalból vizsgálja ki a diszkrimináció gyanús rendeletet. A testület október 15-i ülésére hívták be az Oktatásügyi Minisztérium képviselőit. Mindezen témák részleteiről beszélgetünk egy ma délelőtt rögzített interjúban Asztalos Csabával, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács elnökével, aki hajlandó volt arra is, hogy néhány a tegnapi élő műsor során SMS-ben érkezett hallgatói kérdésre is válaszoljon. Tisztelettel köszöntöm tehát az elnök urat, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nos, megszületett a végeredmény a hétvégén lezajlott népszavazással kapcsolatosan. Az ön szempontjából milyen eredmény született?
Meglepő eredmény született, mert mindenki arra várt, hogy ez a referendum átmenjen, tehát elérje az érvényességi küszöböt, figyelembe véve a kényes témát, figyelembe véve a kampányt, és ugyanakkor hát volt egy típusú mozgósítás és a nagyfokú úszítást. Többségünk azt gondolta, hogy eléri a referendum az érvényességi küszöböt. Az, hogy ez jóval elmaradt, hát ezt az elemzők most taglalják, és úgy értelmezik, ahogy érdeküket szolgálja, és ilyen szempontból erről a témáról igen kell beszélni. Sokan politikailag értelmezik, mások szociológiailag értelmezik, de én úgy érzem, hogy tovább kell lépnünk, és fontos témákról kell tárgyalni a társadalomban. Ez is egy fontos téma, ha lehet úgy, hogy kihagyjuk a manipulációt és az uszítást, ami elég nehéz a manapság.
Egy korábbi interjúban ön konkrétan kijelentette, hogy a referendum kiírása önmagában diszkriminatív. Miért?
Mert alapvető emberi jogokat érint, magánélethez való jogról szólt ez a referendum, és ilyen szempontból családfogalmát érintette, nem is arról volt szó, hogy a házasság fogalmát érintette, mert itt mindenki egyetértett abban, hogy a jelenlegi már mind akik tudnak olvasni és jogot értik, hogy jelenlegi alkotmány és család, vagyis a házasságot csak a nő és a férfi között engedélyezi, tehát ilyen szempontból nem volt tétje, és ami a családfogalmát illeti, hát nem lehet leszűkíteni a családfogalmát csak a házasságból eredendő családtípusra.
Azt is sérelmezi, hogy nem volt megfelelő tájékoztatás ezzel a témával kapcsolatosan. Konkrétan mire gondolt?
Hát én arra gondoltam, hogy amikor az aláírásokat gyűjtötték, nem volt megfelelő tájékoztatás, nem magyarázták el az embereknek, hogy mire gyűjtik ezeket az aláírásokat, és hogy jelenleg milyen törvények vannak érvényben. Ugyanakkor a referendum kampánya alatt is kijelenthető az, hogy nem volt megfelelő tájékoztatás, inkább csak steril vita, vagy éppen úszító vitának voltunk tanúi, úgy a klasszikus médiában, mint a különböző internetes oldalakon. Itt elég durva dolgok hangzottak el, és úszítások, és ilyen szempontból nem volt egy megfelelő tájékoztatás.
Az a tény, hogy a politikai pártok konkrétan nem vettek részt ebben a referendumot megelőző kampányban, ez jót tett a belpolitikai és a közéleti ügynek?
Ezt politikai elemzők erre tudnak inkább válaszolni. Én úgy látom, hogy itt se helyzet volt, tehát a politikai pártok valahogy részt is vettek volna, de nem is a kampányban. Egyesek támogatták, egyesek a legfontosabb témának tűzték ki az őszi parlamenti szesszióban, mások szabadra hagyták a szavazás kérdését, már olyan szempontból, hogy menjenek el szavazni, tehát azok is, akik szavazásra buzdítottak, lényegében pro-referendumra buzdítottak, mert tudjuk jól, hogy az egyik cél az volt, hogy elérjék az érvényességi küszöböt, tudván azt, hogy elérik az érvényességi küszöböt, az igen szavazatok száma az nagy többségben lesz. Tehát itt parlamenti pártok nem is szerettek volna elrugaszkodni egyes társadalmi előítéletektől, már olyan szempontból, hogy tudják, hogy a társadalomban elég nagy az előítélet a szexuális kisebbségekkel szemben, a melegekkel, főleg melegekkel szemben. Ugyanakkor az egyházak helyzete, hozzáállása is nyilvánvaló volt, ilyen szempontból sem akartak a politikai pártok más véleményen lenni, de ugyanakkor nem is vezettek egy klasszikus kampányt, amiben mozgósítsák az állampolgárokat.
Hát igen. Na most ezzel kapcsolatosan a tegnapi adásban érkezett jó néhány felvetés SMS-ben szíves engedelmével, akkor ezekre reagáljunk a továbbiakban, még akkor is, ha ez a beszélgetés felvételről hangzik el. Tegnapi adásnak nem egészen a referendum volt a központi témája, de mivel, hogy a hallgatók érdekes felvetések fordultak hozzánk, akkor megkérném szépen, hogy reagáljunk erre. Mózes nevű hallgató írta SMS-ben, úgy látom mindenki mellé beszél, mert ugye a román törvény tisztán kimondja, hogy kialkotja a családot. Ezért kidobott pénz, még ha egy bizonyos számú aláíró is kérte. Lehet, ha magyar jó csorbítása lett volna a tét, siker lett volna a referendum, írja Mózes nevű hallgatónk, ugyebár itt jobbára a székelyföldi távolmaradás hátterére utal a tisztelt hallgató.
Ezt most nehéz megmondani, hogy az emberek miért maradtak távol, ezt mérni kell szociológiailag. Egyesek azt mondják, hogy nem egy fontos téma, nem volt egy fontos téma a társadalom számára. Igen, oda kell figyelni, hogy mit szavazunk meg, és hogy mire mozdulunk rá, mert kisebbségben ez nekünk fontos, pontosan azért, mert ellenünk is lehet egy referendumot kezdeményezni. A mi jogainkat is csorbíthatják ilyen fajta kezdeményezések, és ezért kell egy kisebbségének kétszer is meggondolni azt, hogy támogat-e vagy nem egy törvénykezdeményezést, amely más kisebbségnek a jogait érinti, negatívan érinti.
Egyéb iránt ön még a kampány ideje alatt többek között itt a Marosvásárhelyi Rádióban is megszólalva szintén értelmetlennek nevezte a referendum kiírását, és valamelyest csatlakozott véleményével az elhangzott hallgatói felvetéshez, hogy pénzkidobás csupán, mert hogy az alkotmányban ezek a fogalmak meglehetősen tisztán le vannak rögzítve.
Ez így igaz, nem is feltétlenül a pénzre utaltam, hanem arra, hogy nem tájékoztatják őszintén az állampolgárokat arról, hogy a jelenlegi alkotmány is tiltja az azonos nemek közötti házasságot. Ez igaz, hogy úgy jelenik meg, hogy a felek, de itt az alkotmánybíróság nagyon-nagyon-nagyon jól elmagyarázza, hogy a felek alatt csak egy nőt és egy férfit érthetünk. Miért? Mert a gyerekek nemzéséről van szó a 48. cikkeinek az első bekezdésében, és a gyerek nemzés az csak egy nő és egy férfi között jöhet létre. Tehát itt az őszintességről volt szó, hogy itt tájékoztatni, őszintén kell tájékoztatni az állampolgárokat, ezért is álltam ki amellett, hogy tájékoztassuk objektíven a szavazókat, és hagyjuk meg nekik azt a lehetőséget és jogot, hogy informáltan döntsenek egy kérdésben, például a referendum kérdésében. Én senkit nem készítettem arra, hogy maradjon távol, vagy menjen szavazni, ez mindenkinek a szabad választása, hogy elmegye vagy nem, és hogyan szavaz. Viszont az kötelességem, hogy tájékoztassam ezen a területen az állampolgárt.
Egyéb iránt, ha már tájékoztatásra ejtettünk szót, akkor itt van egy másik érdekes felvetés hallgatói részről. Azt írja, hogy tisztelt hallgató, sajnálom, hogy nem írta alá, de a felvetése kapcsán azért mégis reagálást kérnék szépen öntől. Tehát arról van szó, a hallgató szerint, hogy szomorú a részvételi arány a népszavazáson, híven tükrözi a jelenlegi hazai állapotokat. A politika megspórolta a munkát a tájékoztatással kapcsolatban, hiszen ezúttal nem a hatalomról szólt a dolog, írja a kedves hallgató SMS-ben.
A politikumnak egyik része megpróbált ebből tőkét kovácsolni, politikai tőkét kovácsolni, ez nem sikerült. Egyes elemzők arra mutatnak rá, hogy ez a távolmaradás a politikai osztállyal szembeni bizalmatlanságot is sugallja, és valahogy egy kritika is, ami a politikai osztályt illeti, a politikusok minőségét illeti. Tudjuk, hogy ez téma az elmúlt években ilyen a politikusok versenyképessége, a kinevezett tisztségviselők versenyképessége, a kormányban kinevezett személyek versenyképessége, és ezt a távolmaradást sokan ezzel is magyarázzák, hogy ez egy módja annak, hogy a társadalom nagy része a politikai osztálytól eltávolodott, vagy éppen kifogásolja a jelenlegi politikai osztálynak a versenyképességét.
Ön arra is rámutatott, hogy a Román Alkotmánybíróság a közelmúltban a Komán Hamilton ügyben hozott döntésének közzétett indoklásában kimondta, hogy kötelesség az országnak jogilag elismerni és védeni az azonos nemű párokat egy törvényben. Ugyanakkor azt is kihangsúlyozták, hogy a meleg pároknak is joguk van a magánélethez, és ezen belül a családi élethez, amelyen keresztül az Alkotmánybíróság családként ismeri el őket. Ez lehet, hogy megriasztotta a közvélemény egy részét? Ez az alkotmánybírósági döntés?
Nem tudom, mennyire jutott el a közvéleményhez ez az alkotmánybírósági döntés. Volt visszhangja a luxemburgi EU bíróság döntésének is, az alkotmánybíróság döntésének is, de ez az alkotmánybírósági döntés még egyszer rámutatott arra, hogy a referendum tárgy nincs sem tárgya a referendumnak, mert a kezdeményezőknek az egyik célja pontosan az volt, hogy leszűkítsék a család fogalmát csak a házasság fogalmára, és ez még egy példa volt arra, hogy az alkotmánybíróság másképpen értelmezi az alkotmányt, mint azt egyesek szeretnék, és tiszta vizet öntött a pohárban, és ennek következtében többek között jövő héten a parlamenti politikai pártok, valamint a kormány a törvénytervezetet fog beiktatni az
élettársi
viszonyról, és ez egy pozitív dolog, ami nem csak az egyenlő pároknak rendezi a jogi helyzetét, hanem a különböző nemű pároknak is, azon pároknak, külön heteroszexuális pároknak, amelyek nem kívánnak, vagy nem kívántak élni a házasság intézményével, de együtt élési viszonyban vannak. Volt egy pár alkotmánybírósági döntés, a 2016-os és a 2018-as bírósági döntés ebben a kérdésben, amely tiszta vizet döntött a pohárban, és úgymond irányelveket szabott meg a társadalom számára is, de ugyanakkor a parlament számára is. Két kérdésben nagyon tisztán kimondta, hogy a házasság intézménye az csak is a nő és a férfi kapcsolatára van leszabályozva, és csak ilyen szempontból van fenntartva a házasság, mint jogi intézmény, csak a nő és a férfi számára van fenntartva, ez alkotmányos kitétel, de ezzel párhuzamosan az államnak biztosítania kell egy jogi keretet, amiben elismeri és védi az azonos nemű párok kapcsolatát is. Ez nagyon tiszta álláspont, ezzel véleményem szerint nincs mit manipulálni és mit kezdeni, így mindenki számára jogi védelmet és keretet biztosít az állam.
Mint hogyha az urnák zárása után megszólaltak volna erélyteljesebben a politikusok. Tehát addig, amíg a kampányban eléggé csendben voltak, és inkább a civil szervezetek meg különböző csoportok képviselői voltak a hangosabbak, addig hétfőtől kezdve azért jó néhány nyilatkozat is elhangzott. Lesz-e egyáltalán valamilyen következménye annak, hogy ugyebár hát érvénytelen a népszavazás, viszont rettenetesen magas arányú volt az urnákhoz járult szavazóknak az igen voksa?
Nekem nem tisztán politikai elemzést végezni, bár szeretem. Én úgy gondolom, hogy itt a politikai pártok levonják a következtetéseket, és elvégzik a saját elemzéseiket, és a közérdeknek megfelelő napi rendet fognak kialakítani. Amint látjuk ezt a témát, a referendum eredményét, pártokon belül, egyes pártokon belül megpróbálják felhasználni politikai vitában és politikai harcban, és persze az ellenzék és a kormánykoalíció közti viszonyban is politikai határozásban használják fel a referendumnak az eredményét. Láttunk ezzel kapcsolatosan több megszólalást is. Én azt adtam helyesnek, hogy ki kell ereszteni a gőzt, és meg kell vitatni a társadalomban ezeket az eredményeket, valahogy úgy, hogy az úszítást azt mellőzzük. És persze ennek van következménye az egyházakra nézve is, itt is láttunk bizonyos megnyilvánulásokat. Én úgy gondolom, hogy ebből a tapasztalatból, a referendumból tanulnia kell a társadalomnak egészében, a politikai pártoknak, az egyháznak, a civil szervezeteknek, és persze nekünk is, mind állampolgároknak, és arra koncentrálni, ami fontos a társadalomban, családvédelme az fontos, gyerekek helyzete az fontos, de nem azzal lehet megoldani, hogy megpróbálunk kiküszöbölni bizonyos társadalmi kategóriákat, legyen az monoparentális családokat, vagy éppen a bűnbakot keresni a társadalmi valóságokra kirekesztve egy kisebbséget, ebben az esetben a szexuális kisebbséget.
Engedjen meg egy kényesebb kérdést. Ugyebár leszögeződött, hogy ez a családfogalmának módosítása kapcsán kiírt kétnapos referendum, ez érvénytelen, mert hogy a szükséges részvételi arányt nem érte el az urnák elé járulóknak a tömege. Van viszont egy korábban sikeresen lezajlott népszavazás, amely ugyebár a 300 fős törvényhozási létszámot helyezte központi témaként, és az sikeres volt. Mégsem került be a román alaptörvénybe, illetve nem lett belőle semmi törvénykezési vita. Ez nem diszkriminatív kérdés?
Véleményem szerint nem. Nincsenek kényes kérdések, csak kényes válaszok. Ami az előző referendumot illeti, teljesen más eljárásban született meg, mint a jelenlegi. De véleményem szerint az előző referendum az helytelen volt és illegitim, és félretájékoztatták az állampolgárokat, ugyanis a kérdés az nem volt teljes. Akkor, amikor a hatalmi ágakat szabályozzak le egy országban, és a hatalmi ágak között egyensúly kell legyen, és kölcsönös kontroll, nem lehet úgy benyúlni egy hatalmi ágban, jelen esetben a témához kapcsolódva például módosítjuk a törvénykező hatalmat, itt a parlamentre vonatkozik a referendum, úgy, hogy a többi hatalmi ágat nem érintjük. Mert itt sértjük a hatalmi ágok közti egyensúlyt és kölcsönös check and balance elvét. Ugyanis miről van szó? Hogyha mi egy kamarás parlamentet szeretnénk, és 300 képviselővel, akkor meg kellett volna tenni azt a kérdést is, tehát folytatni kellett volna a kérdést, hogy abban az esetben, ha egy kamarás parlamentünk van, és 300 képviselő, az azt jelenti, hogy az államelnököt a parlament válassza meg. Tehát akkor csökkentem a végrehajtó hatalomnak is az erejét, nem csak a parlamentnek az erejét. Ha körülnézzünk a világon, ott, ahol egy kamarás parlamenten van, ott az államelnök is a parlament által választott tisztviselő, és a hatalma reprezentatív. Tehát nincsen más jogköre. Példának okáért vegyük Magyarországot, ahol egy kamarás parlamenten van, ahol az államelnököt a parlament választja, az országház választja, és ahol az államelnöknek nincsenek végrehajtó hatalmi kompetenciái. Ezért tartottam akkor is, és most is helytelennek a referendumot, mert egyszerűen félrevezették az állampolgárokat, és a kérdésnek csak a felét tették fel az állampolgárok számára. Mert hogyha teljesen megfogalmazzák a kérdést, hogy hogyan viszonyulnak a hatalmi ágok egymáshoz, akkor, hogyha egy kamarás parlamentünk van, és 300 képviselőnk, amit nem tartok helyesnek azt sem, hogy a képviselők számát az alkotmányban állapítsuk meg, mert ez reprezentativitás kérdése. Akkor mi történik a végrehajtó hatalommal, például az államelnökkel Románia esetében? Ez nem volt tisztességes és félrevezető parlament, amikor akkor is kihasználták a politikai pártok és a parlamenttel szembeni társadalmi negatív sztereotípiákat és előítéleteket.
A téma lezárásaként akkor engedjen meg nekem egy, hogy megkérjem arra, hogy reagáljon egy hosszabb SMS-re, amely szintén a tegnap érkezett, és valahogy összefügg az előbb elmondottakkal is akár. Azt írja a kedves hallgató, hogy valóban két párhuzamos állam működik Romániában. Az első a politikusok az állami apparátusban, az úgynevezett budzsetárisok kiváltságos, de hozzátett értéket nem teremtők kasztja, akik a saját bűvkörükben élnek. És a másik, a vállalkozásból, szolgáltatásból, gazdálkodásból, törvényes kétkezi munkából, netán alvilági eszközökkel, akár illegális módszerekkel élők hatalmas, ám értéket teremtők, de kihasználtak tábora. Valóban számít valahol valamit, hogy ez utóbbiak mit gondolnak, hogy tartják az irányt és a dolgok menetét jónak? Nem ezek, hanem amazok tematizálnak és irányítanak. Hát csak tessék, ahogy eddig, írja Csé Szignóval ellátott SMS-ében a kedves hallgató.
Hát én mondjam, nem látom azt, hogy ilyen társadalmi szakadék létezne a magánszektorban tevékenykedők között és az állami szektorban dolgozók között. És én úgy ítélem meg, hogy az állami szektorban dolgozókkal szemben is elég komoly előítéletek kell élnek a társadalomban. Kérdezem én azt, a közbiztonság az a magánszektor szállítja, vagy az állami szektor. Az oktatás, az egészségügy, persze ezekről beszélhetünk, hogy milyen a szolgáltatások minősége, ez a világon mindenütt téma. Az, hogy nem nincsen hozzáadott érték, ezzel sem értek egyet, mert azok is, akik az állami szektorban dolgoznak, javakat teremtenek, és hozzáadott értékkel vesznek részt a társadalom napi életében. Persze ezt meg lehet jobban szervezni, kifogásolhatjuk azok minőségét, akik egyesek minőségét, vagy versenyképességét, akik az állami szektorban dolgoznak, de arról is beszélhetünk, hogy ez az állami szektor mennyire túlméretezette, vagy nem, vagy hol kellene változtatni. Ezek mind témák, bármilyen társadalomban is erről beszélni kell, de teljesen elsöperni az állami szektort, és csak a magánszektor teremt értéket, ez valóságban nem így működik. A kettő között kapcsolat van, egymás kölcsönös kapcsolat van, és ezt szerintem nem szabad így feltüntetni, hogy e két szektor között hát viszályok vannak, és csak az egyik szektor hasznos, és a másik nem. Mindkettőre szükség van, meg kell tárgyalni, vitatni a társadalomban, hogy hogyan szervezzük meg az állami szektort, hogyan tesszük hatékonyabbá. És ez persze pozitívan hat a magánszektorra is.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Asztalos Csaba, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanácselnöke a beszélgetés folytatásában akkor egy bennünket, magyar közösséget érintő újabb fájó dologról ejtsünk szót. Ugyebár továbbra is élénken él a köztudatban, az általános iskolákban a magyar tannyelvű, illetve nemzetiségi tannyelvű osztályokban a román nyelv tanításának a kérdése. És ha bár lemondott a tanügyminiszter Valentin Popa, azért a sajtó szerint idézőjelbe téve egy aknát hagyott maga után. Ez is téma az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács munkarendjében, és ha minden igaz, akkor ezzel október 15-én behatóan foglalkoznak. Mi a helyzet újabban, és miért került vitába a Titu Maiorescu Egyetem jogi karának dékánjával, Gabriel Ispasszal a téma elbírálása kapcsán?
Hát a dékán úr kijelentette a médiában, hogy a kormányrendeletet, amivel orvosolták, helyesen orvosolták az augusztus 23-ai kormányrendeletet, hatályon kívül helyezték, miszerint a kisebbségen nyelven történő oktatásban, ami a negyedik osztályos, tehát eddig osztály tartó oktatásban tanítani nem taníthatják továbbra is a román nyelvet. Dékán úr kijelentette, hogy ez alkotmányellenes, mivel nem lehetne alkalmazni csak a jövő tanévtől. Túl azon, hogy ismerem Iszpászorát, és jól el vagyunk ugyanúgy, ez egy jogi butaság, mert a szeptemberi kormányrendelet, amiben orvosolták, az egy eltérő szabályozást hozott, amiben az oktatási törvényt módosította, és nem az alkotmánnyal szemben szabályozott. Tehát előírta a szeptemberi rendelet, hogy kivételesen az oktatási törvény által szabályozott elvtől, kivételesen a jelen tanévtől alkalmazzák újból azt, hogy a tanítónénik oktathatják a román nyelvet a kisebbségek nyelvén történő osztályokban. Tehát ez egy jogi értelmezés volt, nincsen semmilyen alkotmányellenes kifogás, valós alkotmányellenes kifogás a szeptemberi kormányrendben. A másik kérdést illeti, az órák és ezeknek a fizetését egyszerűen egy miniszteri rendelet által a román osztályokban feltornázták a tanítók fizetését azzal, hogy hát pótolják az óra különbséget a kisebbségi osztályokkal szemben, úgy, hogy előírják a tanítóknak, tanítónéniknek, hogy részt vesznek a tornaórán, az idegen nyelvórán, valamint más opcionális órákon, vallásórán például, ami felveti azt a kérdést, hogy sérti ez az egyenlőség elvét, mert miért nem írták elő ezt a lehetőséget a kisebbségi osztályok számára is, ugyanis ők is ugyanabban a helyzetben vannak, hát részt lehet, miért ne lehetne részt egy magyar osztályban tanító pedagógus a vallás órán, a torna órán és az idegen nyelv órán, azzal, hogy ezt plusz értékkel fizetik. Tehát kiegyenlítették a fizetéseket a román és a kisebbségi nyelveken tanító osztályok között, úgy, hogy megkülönböztetten kezelték a román osztályokban tanító pedagógusokat. És ezt a kérdést vizsgáljuk. Október 15-ére idéztük be a tanügyminisztériumot, ha rászállják magukat, hogy megjelenjenek, ezt meglátjuk. Ebben eljárási hatáskörünk van, ugyanis egy miniszteri rendeletről van szó, ami nem egy törvény, és ezt mi vizsgálhatjuk.
Amúgy jelen pillanatban ügyvívő oktatási miniszterrel állunk szemben, ugyebár Rovana Plumb asszony tölti be ezt a pozíciót. Na már most ő egy korábbi miniszteri rendeletet megsemmisíthet akár?
Minden további nélkül.
Van ilyen hatásköre?
Van hatásköre, persze, hogy van hatásköre.
Na már most a politikai egyeztetések ezen a héten lezajlanak. Ha esetleg megoldódik ez a kérdés politikai szinten, akkor gondolom, hogy már tártalan az önök október 15-i
Hát ez lenne az ideális helyzet számunkra is, és a magyar oktatók számára is.
De ebből nem lesz újabb parlamenti behívó az ön számára, hogy hát most már elég legyen a túlzott magyarkodásból, mert hogy korábban azért már kellett magyarázkodni a parlamenti képviselők előtt, még májusban, hogyha jól emlékszem. Tehát ilyesmitől nem tart, hogy esetleg megint előveszik azért, hogy túlságosan komolyan képviseli a magyar ügyet?
Mi minden ügyet komolyan próbálom képviselni, benne van a munkaköri leírásomban az is, hogy bemenjek a parlamenti szakbizottságokban, ha behívnak, vagy éppen a plénumban. és ha ez megtörténik, megteszem, elmagyarázom, válaszolok a kérdésekre, és megyünk tovább, nem látok ebben semmilyen beszéd vagy nehézséget elmagyarázni a képviselőknek, szenátoroknak, hogy miről szól az egyenlőség, és lényegében, hogy milyen gondokkal küzdködnek egyes társadalmi csoportok, mert éppen egy miniszter nem érti, vagy rossz hiszeműen módosítja a törvényt.
Ebben a pillanatban kijelenthető, azt hiszem, hogy egyik szemem sír, a másik meg nevet. Ugyebár ismét a tanítók, a kisebbségi oktatásban szereplő tanítók oktathatják az elemi osztályokban a román nyelvet. Visszaállt a rend ebben a tekintetben. Viszont ezért pénzt október 1-től kezdődően, plusz pénzt, ami járt nekik, eddig nem kapnak. Na már most ez az ügy elhúzódik, akkor továbbra is idézőjelbe téve közmunkában kell oktassák a román nyelvet a magyar tanítók.
Engem több pedagógus is megkeresett ebben a kérdésben, és én azt tanácsoltam, hogy pereljék be az oktatási minisztériumot, tanügyminisztériumot, mert ezt egy minisztériumi rendelettel szabályozták ki módon, és ez perelhető, és én meg vagyok győződve róla, hogy per útján ezt, ha addig nem sikerül politikai úton ezt rendezni, hogy per útján megnyerhetik a jogaikat. Tehát visszamenőleg is az, hogy október 1-től fizessék a román oktatást. Ez egy nagyon furfangos eljárás volt a volt miniszter részéről, mert lényegében a rendelőben nem azt mondta, hogy nem fizeti a román órákat, hanem egyszerűen feltornázta a román szakot arra szintre azzal, hogy plusz 4 órát írt be nekik, mármint hogy a román oktató az bemegy a vallástorna, idegen nyelv, és még van 1 óra, amit most nem teszem be, amit nem tesz lehetővé a magyar oktatók számára. Tehát ez a furfangos dolog ebben a kérdésben, és ez nyilvánvaló, hogy ez egy...
A gond csak az, hogy a perek, tudjuk, hogy nálunk akár évekig is elhúzódhatnak. Tehát a
közigazgatási perben én úgy gondolom, hogy ez járható út, és nem is húzódik el annyira, de én remélem, hogy ezt kormány szintjén, parlamenti szinten, politikai tárgyalások során orvosolni tudjuk.
És az önök tanácsának döntés ebben a kérdésben október 15-e után, ha addig lezárulhat, vagy a kivizsgálási időszak befejeztével, mikor döntenek, hogy milyen álláspontra helyezkednek, az mennyiben nyomhat alatba a pedagógus?
Én remélem, hogy számít, és én azt is remélem, hogy figyelembe veszik, mi, hogyha arra következtetésre jutunk, hogy ez egy hátrányos megkülönböztetés, akár egy bírságot is kiszabhatunk.
Hát mindenképpen jó munkát és sikeres tevékenységet kívánok a továbbiakhoz is, mert hogy azt hiszem, hogy azért dolguk van elég, főleg, hogy nem hivatalosan kampányban vagyunk, kényes témák mindig vannak, úgyhogy kitartást és jó munkát kívánok önnek, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok.